Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Na, de aranyos Katinka, hallgatunk, jobbulást kíván nekem, igen. Én meg elnézést kérek, egyébként csak nem tudtam lecserélni magam, úgyhogy azért kell, hogy ezt a...
Belőle kicsit... csak egy van. Hiába próbáltál otthon maradni, nem sikerült.
Igen, nem sikerült ez a dolog. Na, nézzük, Szerbiával foglalkozunk, a telefonunk túlsó végén, a telefonvonalunk túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, hát Szerbia izgalmas hely. Mindenféle szempontból, gazdaságilag is, azt gondolom, hogy ott a Balkán háború NATO bombázás óta új időszámítás lépett nekük is életbe, gyakorlatilag a gazdaságuk teljesen tönkrement.
Hát ezt jól látott, tulajdonképpen Szerbia egyébként a mai szemmel nézve egy adójogileg egy haratlan izgalmas hely, tehát kedvező adózású, de mégis pont ezt a szerb háborús időszakot nagyon nehezen tudja ledolgozni, ez nekik gyakorlatilag egy eltűnt évtizedük.
Igen.
Tehát 2000 óta számítható az ő gazdasági nyitásuk, vagy gazdasági fejlődésük, előtte gyakorlatilag a 90-es évek Jugoszlávia felbomlása és az követő jugoszláv háború során ők húzták a legrövidebbet, és hát gyakorlatilag ez a történet a mai napig, hát ugye korábban is feltétele volt, és a mai napig ugye akadályozta, most már nem akadályozza az EU-s csatlakozási tárgyalásaikat, amiket hát ugye a háborús pereknek a lezárása volt az egyik alapvető feltétele annak, hogy ők az EU-hoz valahogy közelíteni tudjanak, és 2014 óta már ők a csatlakozási tárgyalásokat folytatják, hogy mikor lesz ebből mondjuk EU-s csatlakozás, még nehéz megmondani, de egy biztos, hogy az ország a Kelet-Európához képest minimum 10 év hátránnyal kezdte meg azt a fajta változást, ami nálunk lezajlott. Ennek megfelelően egyébként az ország egyfőre jutott GDP és kevesebb, mint 50%-a a magyarnak. Tehát gyakorlatilag potenciál van bőven, de az országban azt látjuk, de elmaradás is van. A szándék viszont egyébként úgy tűnik, hogy elég jó, és a környezet sem tűnik rossznak. Az ország egyébként méretét tekintve, hogy így nagyjából lássuk, miről beszélünk, mert Szerbiáról sokszor van szó, de azért látunk kell, hogy körülbelül Magyarország területű országról beszélünk, 88 000 négyzetkilométer, körülbelül 7,1 millió lakossal. Na most ők gyakorlatilag nagyon vegyes a gazdaságuk, jelentős a mezőgazdaságuk, jelentős az ipar is. Gyakorlatilag azt lehet mondani, az iparnál ők szénben, részben, tehát ilyen színes fémekben eléggé gazdagok. Ez elég sok mindent meghatároz náluk. Gyakorlatban ezért a nehéziparuk is viszonylag jó volt, és erős is volt. Erre épültek egyébként, korábban a Fiatnak voltak ott, meg vannak most is a Fiat Chryslernek nagyon komoly beruházásai, tehát a nehézipar irányában. De egyébként az informatikában is valamennyire ott vannak, de azért a szerb IT-ipar és ugye hát a Teslát tőlük származtatják, azért erről a korszakról egy kicsit lecsúsztak. Nagyon erős az élelmiszeriparuk, gyakorlatilag ez a mezőgazdasághoz is kötődik. A mezőgazdaságnál meglepődtem, hogy ők Európában, vagy a világon a második legnagyobb szilva termelők, és egyébként Málnában is nagyon-nagyon elő vannak. Tehát úgy néz ki, hogy nekik azért vannak jó pontjaik, de összességében azt lehet mondani, hogy a szerb gazdaságon még bőven van potenciál. Az adórendszerükön ez egyáltalán nem múlik, tehát ők szerintem az egyik legattraktívabb adórendszert kínálják itt a térségben. Ennek mondjuk a sarokszámait lehet látni, hát a társasági adójuk az 15%, ami a milyenkel most már nem annyira versenyképes, de korábban 10 volt 2012-ig. Itt nyilván a pénzügyi egyensúlyi csomagok miatt erre figyelniük kell, de rengeteg kedvezményük van, tehát ilyen gyakorlatilag ennek az egyharmadát vissza lehet forgatni beruházási és mindenféle kedvezményekre. Gyakorlatilag a személyi jövedelemadójuk az 10%, tehát azért az egy igen-igen kedvező mérték így a miénkhez képest is. Vannak kisebb helyi adóik, ezek mindenhol változnak, az áfájuk is 20%, tehát Szerbia egyébként összességében így adójogi szempontból belead mindent. És ennek megfelelően egyébként mennek is oda a külföldi vállalatok, csak hát ugye az idő meg a gazdasági környezet ezt nagyon befolyásolja, tehát nagyon nehéz mondjuk egy 2009-es válság után komoly beruházásokat elvárni ebben a térségben, de azért a külföldi beruházásaik viszonylag egyenletesek és erősödnek. Tehát meglepő módon egyébként a Jugoszlávia felbomlásának a erős országai is jelentősen befektetnek, tehát a Gorenjének van, amik szlovén nagyon komoly gyártási kapacitása Szerbiában, de gyakorlatilag a horvátoknak is a kereskedőláncaik erősen ott vannak. Szóval azt lehet mondani, hogy Szerbia adójogilag egy izgalmas rész. Magyar befektetőknek nehéz megmondani, hogy igazából, ha nincs lent olyan fajta tevékenysége, ami őket valamilyen módon vonza, tehát alapanyag vonza, alapanyag szempont, tehát vannak magyar vállalkozások, amelyeknek szerb leányvállalataik vannak, és a térséget próbálják ellátni, de igazából Szerbia nem tudott egy ilyen központtá válni még a balkáni környezetben. Erről egyébként Makedónia is, vagy most meglátjuk, mi lesz majd a neve, a görög nyomás után, de a környék nagyon kompetitív, tehát Makedónia is nagyon-nagyon sokat tesz azért, hogy befektetéseket vonzon, tehát Szerbia akaratán kívül egy nagyon erős versenyhelyzetbe került, amiben nekik azért nem olyan könnyű, és bár logisztikailag, tehát földrajzilag jó fekvésük van, tehát a Duna mentén és az autóúton, autóutak, tehát viszonylag jók, de azért én azt gondolom, hogy ebből a versenyből nem tudnak kimaradni, és ugye Horvátország...
Hát meg teljesen versenyképes maga a hogy is mondjam, bár ilyet nehéz megítélni, de maga a népi hozzáállás is, tehát Belgrád nem sokkal a háború után is már teljesen elkezdett újjáépíteni magát, és az embereknek a... Igen. Típusa, hozzáállása is ilyen tenni akaró és folyamatosan építő jellegű, tehát ezt tapasztaltam én.
Én nekünk is, például a szerb időben nagyon jó a kapcsolatunk, sokat is dolgozunk együtt, tehát mi is ugyanezt látjuk, Bandi, amit mondasz, de gyakorlatilag az az elszalasztott 10 év, az ilyenkosan is visszaütés.
Igen.
Én azt látom, hogy például mondom, a makedónok olyan elővel tudják magukat képviseltetni, amivel, és ezek az országok mind nettó tőkeimportőrök, tehát gyakorlatilag mindenki beruházásokat próbál hozni, hogy ebben úgy tűnik, hogy nagyon nehéz. És a szerbeknél nehéz azt a szót, hogy stabilitás ténylegesen elhitetni a befektetőkkel. Tehát ez az ország az elmúlt 20 évben annyi változáson ment keresztül, és annyi dolog történt, hogy egy kis idő kell hozzá. Én azt gondolom egyébként, hogy ha ők az EU-ba sikeresen be tudnak lépni, az egy nagyon komoly lendületet adhat nekik. Úgy néz ki, hogy pénzügyek kiegyensúlyozottak, hát ők nem fognak belepiszkálni ebbe az adórendszerbe érezhetően, tehát úgy néz ki, hogy ez maradni fog tudni, és akkor azért velünk együtt ezt a térséget tovább erősíthetik. Tehát én úgy gondolom, hogy ahogy te is mondod, ez egy jó környezet, de a balkáni versenyben ők teljesen benne vannak. Tehát az a nyomás, az biztos, hogy jelen van, alacsony bérköltségek, alacsony adók, nagy küzdelem a befektetőkért, és aztán nem látom azt, hogy a helyi iparban lenne akkora innováció, tehát nagyon nehéz azokat az alapokat letenni, és őtőlük is, bár mondjuk az EU-val nem tudom, hogy ő felgyorsul, de múlt héten Románia kapcsán beszélgettünk arról, hogy 3 millió román dolgozik az EU-ban, egy nagy kérdés, most jelen pillanatban kb. 300 ezer szerb dolgozik csak külföldön, de például az egy külön kérdés lesz, hogyha kinyílnak a határok, akkor a szerbek milyen nagyságrendben fogják az EU-ban a jövőjüket keresni.
Hát érdekes minden esetre, úgyhogy figyelünk akkor erre. Köszönjük szépen ezt az összefoglalót, és akkor megyünk tovább majd a politikai oldalával.
Így van, szép napot, köszi szépen,
köszi, szia. Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Szerbiáról.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Nos, dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát Szerbia van terítéken, ugye, ahogy azt Gerendi Zoli is említette, hogy az eurós vagy Európai Uniós csatlakozási tárgyalások elkezdődtek, szépen haladnak végig a különböző fejezeteken, és most mi a céldátum, hogy a legjobb eset az ilyen 2025, hogyha jól rémlik, hogy esetleg csatlakozhatnak?
Így van, nem olyan régen tett Jean-Claude Juncker is egy balkáni kört, amely során elhangzott ez a 2025-ös céldátum, tehát ez nem egy esélytelen kitűzés, ugyanakkor azért mindig hozzáteszik, és ezt Johannes Hahn bővítését felelős biztos is elmondta az elmúlt hetekben, hogy az a koszovói-szerb kapcsolatokat mindenképpen rendezni kell. Ebben soha nem mondják ki, hogy Belgrádnak el kell ismerni a függetlenségét egy az egyben, de a jelenlegi helyzet sem tűnik tarthatónak, meg egészségesnek, úgyhogy ebben azért még biztos, hogy van egy komoly feszültség, ami messze a tárgyalásokon túlmutat. Ráadásul ezt az oroszok is szeretik kiaknázni, Szergej Lavrov most volt Belgrádban a szerb-orosz diplomáciai kapcsolatok 180. évfordulója alkalmából, és elmondta, hogy szerinte pedig éppen, hogy Brüsszel kényszeríti választást a Belgrádot, amit aztán Jean-Claude Juncker tagadott. Tehát itt azért nagyban folyik az igazi nagyhatalmi diplomácia, és mindenki próbálja azt valahogy kihozni ebből a ruletből, hogy Szerbia inkább az ő irányába legyen nyitottabb és érdeklődőbb.
Ennyire fontos Szerbia?
Biztos, hogy a Balkánnak sok szempontból kulcsa, tehát a szerb stabilitás az azért a legtöbb szomszédos országnak így vagy úgy érdeke. Látjuk azt is, hogy a boszniai helyzet mennyiben múlik azon, hogy Belgrád hogyan áll hozzá az ottani bosnyák és helyi szerb lakosoknak a kérdéséhez, ugye az egész koszovói albán ügyben. És hát valahol egyébként nekünk magyaroknak is nagyon fontos, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségben mi történik. Tehát, hogy mindehhez jön aztán csak a nagyhatalmi politika, ami most mind Kína, mind Oroszország szempontjából, meg a klasszikus stratégiai érdekeltsége a európai hatalmaknak. De hát ez a nem rest a túloldal se, tehát tavaly októberben az oroszok egy elképesztő katonai ajándékcsomagot adtak Szerbiának. Ugye az Egyesült Államok is sokszor csinálják, hogy támogatást ad azért, hogy aztán tudjanak venni tőle különböző eszközöket. Itt meg konkrétan eszközöket adtak. Felesleges még 29-eseket, 30 T-72-est és különböző páncélozott harcjárműveket, és aztán most még innenféle ingyenes kiképzéseket biztosítanak hozzá. Tehát, hogy tényleg nagyon megy az úgynevezett kegykeresés mind a két oldal részéről. És hát ehhez valahol meg egy tökéletes mozaik a szerb kormány. Tehát miközben a ugye hagyományosan konzervatív populistának tekintett kormány, ugye egy megint csak nagyon kívül már itt is női miniszterelnök van, Ana Brnabić, aki Cambridge ösztöndíjak menedzselésétől Télparkon át mindenfélét csinált már, és ugye talán a világ ötödik nyíltan bevallott leszbikus kormányfője. Tehát, hogy a konzervatív Szerbiában is ugye ide jutottunk, hogy a lakosság ezt gond nélkül fogadta, megszavazta, átment. De hát ehhez képest ugye a külügyminiszter pedig az a régi arc, az a Dačić, aki annak idején még a 90-es évek közepén a kis Szlobó, a Szlobodán Milosevic után ezt a becenevet kapta, hiszen ő akkor szóvivő volt, és mindenféle komoly pozíciót töltött be a Milosevic-féle szocialista pártban. Egyébként akkor még ki is tiltották az Európai Unióból, tehát beutazási tilalom alá esett, és aztán szépen lassan változtatta meg a pozícióit, egészen addig, hogy most már egy olyan 4 éve tulajdonképp nem is annyira Koszovó ellenes, mint korábban volt. Tehát elképesztően érdekes ez a történet, és most, amikor Lavrov ott járt, pont ezt a külügyminiszter tüntette ki a kormányból, elhozta neki Putyin kitüntetését. Úgyhogy, és ebben a kormányban aztán még van másik közel 4 típusú politikai platformból érkező képviselet és pártocska, úgyhogy egy óriási, óriási mix az, amit most Belgrádot, Szerbiát irányítja, és pont ezért aztán mindenki talál partnert magának a Szerbiából. A kínaiak is a maguk módján óriási ipari parkot építenek, megint csak több 10 000 munkahelyet ígérve. Úgyhogy nagyon megy a globális geopolitika tőlünk egy picivel délre.
És mi lett a szerb jövő? Inkább az orosz medve, vagy inkább a nem is olyan régen őket megszorongató NATO és nyugat?
Amit a konkrétumokból látunk, azért ugye eleve a mostani kormány, főkormánypárt, tehát a Brnabić-féle párt, meg az elnöknek, a Vučićnak a pártja, ezek a haladáspárti európai pártok. Tehát most ők vannak hatalmon, és bár a korrupció és mindenféle más dolog abszolút napirenden van, éppen most zártak le az IMF-vel egy 3 éves nagyon komoly, több mint egy milliárd dolláros programot, és azt ígérte nem is olyan régen a kormányfő, hogy egy újabb programot fognak kötni, ezt már egy másik keretben, tehát nem a válságmenedzsment konfliktus esetére, hanem kifejezetten a reformintézkedéseknek a további támogatására. Tehát ez az elköteleződés látszik a szerb oldalon. Az IMS ráadásul ugye inkább az Egyesült Államokkal asszociált szervezet, nem annyira az Európai Unióval. Úgyhogy biztos, hogy azért ott is látják, hogyha az unió stabilizálódik a következő 10 évben, Brexit után, akkor van értelme annak, hogy ők ebbe beszálljanak. Ráadásul, ha körülöttük a horvátokkal, magyarokkal, románokkal együtt ez tovább megy, akkor azért nagyon komolyan kell nekik is megnézni azt, hogy egyáltalán szárazföldi módon kereskedés minden máshogy tud zajlani, hogyha nem vesznek részt ebben a történetben. Oroszország pedig hát ezt nyilván minden eszközzel fogja akadályozni. Ez látszik is, hogy azért megvannak még a bőségesen azok a reflexek a szerb társadalomban is, amire rá lehet játszani. De hát pont a miniszterelnök személye mutatja, hogy azért mindenki fejlődőképes és változóképes.
Oké.
Okay. Hát köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát és szép napot kívánunk, Boton.
Nektek is minden jót, hallgatottak, jó munkát.
Szia, szia. Dr. Feledi Boton külpolitikai szakértő igazított el minket egy picit Szerbiát illetően. Megyünk tovább Czoller Andi friss híreivel, vagy rövid híreivel. Azután pedig jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.